Solna. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az energiapolitika túszává vált az ideológiai vitáknak és az álszentségnek, miközben a kormányoknak lényeges kötelességük garantálni az ellátásbiztonságot, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a szerb fővárosban. Szijjártó Péter a belgrádi energiafórumon kifejtette, miközben a nyugat-európai országok oly büszkén hangoztatják, hogy az elmúlt években megszabadultak az orosz kőolajtól, mára Európa vált az indiai olaj legfőbb vásárlójává, ahol pedig az orosz részesedés 0,5%-ról 35%-ra nőtt. Úgy vélekedett, a paksi bővítés jó példa arra, hogy még nem veszítette el mindenki a józan eszét a világpolitikában, mert noha az orosz Rosatom a fővállalkozó, de a helyszínen jelenleg amerikai, német és francia cégek is dolgoznak. Elementáris küzdelem várható a következő hetekben a NATO javaslata ügyében, közölte a tárcvezető a Fidesz frakciülésén. Szijjártó Péter figyelmeztetett, az Észak-Atlanti Szövetség elkezdte halványítani azokat a saját maga által előzőleg megrajzolt vörös vonalakat, amelyek kimondták azt, hogy a szövetség nem részese az ukrajnai háborúnak. Mi ebből teljes egészében ki akarunk maradni, szögezte le. A szomszédságunkban dúló konfliktus nem a mi háborunk, és ebből ki kell maradni, jelentette ki az országgyűlésben mondott napi rendelőtti felszólalásában Menczel Tamás. A fideszes politikus hangsúlyozta, súlyos a helyzet, hiszen egyes nyugat-európai és uniós vezetők már a sorkötelezettség visszavezetéséről beszélnek, a francia elnök pedig arról, hogy ha az orosz erők áttörik a frontot, katonai erőt kell küldeni Ukrajnába. A gyorsaságot és a bevethetőséget demonstrálja a Pápa bázis repülőtéren tartott Swift Response 2024 több nemzeti hadgyakorlat, közölte Túrzó Lajos alezredes, a létesítmény parancsnok helyettese. A hadgyakorlaton, amely egy magasabb szintű NATO próba alárendeltségébe tartozik, mintegy 4,500 katona vesz részt, 200 földi és 35 forgószárnyas légijármű vonul fel. Bizonyos elektromos rollerekre is kötelező lesz gépjármű felelősségbiztosítás kötni július 16-ától, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. A jármű nettó tömege, illetve tervezési sebessége dönti majd el, mekkora lesz a díj. Ugyanakkor a piaci szereplők még nem tették közzé ajánlataikat, így egyelőre nem tudni, mennyit kell fizetni. Önkormányzati tulajdonban lévő utcák, járdák, hidak és kerékpárutak felújítására pályázhatnak az 5000 lakosúnál kisebb települések a Magyar Falu programban, jelentette be a miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa. Gyopáros Alpár közölte, a felhívás keretösszege 5 milliárd forint, út, illetve híd felújítása 45 millió forintig, járda felújítása 10 millió forintig lehet pályázni. Az Európai Unió tanácsa elfogadta a nehéz gépjárművekre vonatkozó széndioxid kibocsátási előírások rendeletét. A szabályok 2025-re 15%-os csökkentést irányoznak elő a 16 tonnát meghaladó tömegű nehéz tehergépkocsik esetében. 2030-tól az eredeti 30%-os javaslat helyett 45%-os kibocsátás csökkentést írnak elő, 65%-osat 2035-től és 90%-osat 2040-től. A városi autóbuszok esetében 2035-re 100%-ban kibocsátásmentesnek kell lennie. Az Európai Bizottság úgy határozott, hogy nyilvántartásba veszi az üvegházhatású gázok kibocsátásának megadóztatását célzó polgári kezdeményezést. Ez egyebek mellett arra kéri a brüsszeli testületet, segítse elő, hogy a széndioxid árazásból származó bevételeket újraosszák az alacsony jövedelmű háztartások között. Az Európai Unió tanácsa véglegesen elfogadta a közös agrárpolitika felülvizsgálatát. Ennek célja az uniós gazdák adminisztratív terheinek csökkentése és nagyobb rugalmasság biztosítása bizonyos környezetvédelmi feltételeknek való megfelelés tekintetében, írt a közleményében az uniós tanács. Az ukrajnai mezőgazdasági termékek behozatalát azonban továbbra sem korlátozzák. Közben éhségsztrájkba kezdett a varsói Szejm székházában a gazdák egy csoportja, amely már 4 napja ülősztrájkot folytatott a helyszínen. Szegeden és Szombathelyen 2-2 iskolát, Kulcson és Nyíregyházán, valamint Budapesten 1-1 kellett kiüríteni, mert bombafenyegetést kaptak. Többnyire e-mailben jött az üzenet, de a Magyar Hangportál összegzése szerint a nyíregyházi esetben telefonos fenyegetés történt. Többen rosszul létre panaszkodtak a csengeri börtön építésében részvevők közül, közölt a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. 97 fogvatartottból 12-en, míg a munkáltatás biztosító 37 személyi állományú ember közül 3-an torokkaparást és szemirritációt tapasztaltak. Az országos mentőszolgálat tájékoztatása szerint 24 ember került kórházba vizsgálat céljából. Végül az időjárásról, derült lesz az ég a folytatásban, csapadék nem hullik, többfelé felé lénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 5-6, napközben aztán 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A megértés hullámhosszán, a Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Racs Csaba atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden hallgatóját itt a Megértés hullámhosszán, a Szent István Rádió interaktív esti műsorában. Racs Csaba atya vagyok, a következő szűk egy órában én leszek magukkal együtt, és hát itt a rádiónak a stúdiójában várom a különböző hozzászólásokat, kérdéseket, amelyek részben kapcsolódhatnak ahhoz a témához, amit a mai este szeretnék megosztani a kedves hallgatókkal. Itt elsősorban a tegnapi ünnep, mennybe menetelnek az ünnepe, egy kicsit talán még némi kitekintéssel a következő vasárnap nagy ünnepére, a pünkösdnek az ünnepére, az egyház születésnapjának az ünnepére, vagy esetleg, ami ide kapcsolódik, ami számunkra, magyar katolikusok számára rendkívül fontos esemény, a pünkösdhöz kapcsolódó csíksomlyói pünkösdi búcsú, ahová szerintem nem csak én, hanem nagyon sokan a rádióhallgatók közül is szeretnének elmenni, és lehet, hogy sokakkal majd ott fogunk is találkozni, akár ezen ünnepekkel kapcsolatban, vagy akár a szentírást érintő kérdések, egyszerű hétköznapi életben felmerülő kérdések, amelyek előjönnek egy-egy keresztény ember életében, amikor egy szentséget akar felvenni, vagy kérdése van szentségekkel kapcsolatban, gyónással, áldozással, mikor gyónjak, mikor érvényes, mikor nem érvényes, hogy kell rá készülni, mikor készülök megfelelően, amelyekkel nagyon sokan, ahogy látom, plébánosként szoktak küzdeni, mert nyilván vannak olyan helyzeteink, amikor sokszor az általunk ismert szabályok nem tudnak megfelelő iránymutatást gyújtani számunkra. Tehát lényeg, ami a lényeg, hogy bármihez, ami hitünket, Jézussal való kapcsolatunkat érinti, bármilyen kérdést nyugodtan föltehetnek, hát próbálok a magam képességeinek megfelelően válaszolni mindenre. A telefonszámunk a 36-os körzet 510-610-es telefonszám. És akkor rátérnénk a tegnapi ünnepre. Tehát akkor ezzel kezdeném, hogy a pünkösd ünnepe mellett úgy tűnik, hogy mennybe menetelnek az ünnepe, az úgy háttérbe szokott szorulni. Hát én egy kicsit úgy éltem meg nagyon hosszú ideig, hogy jött a mennybe menetelnek az ünnepe, az már jelzés volt, hogy következő vasárnap pünkösdöt ünneplünk. Tehát egy ilyen jelző funkciója volt, illetve a templomban ilyenkor a feltámadt Jézusnak a szobrát kivíve a szentélyből, hát érzékeltük azt, hogy lassan a húsvéti időszak is lecsengőben van, pedig magának az ünnepnek a mondani valója az rendkívül jelentős, utána nézve azt is lehet mondani, hogy talán teológiai értelemben, hittani értelemben a legmélyebb ünnepeink közé tartozik. A tegnapi vasárnapon B évet veszük ugye ebben a liturgikus évben, és ebben az évben két rendkívül értékes olvasmányunk volt. Volt az apostolok cselekedeteinek a kezdetéből egy részlet, és volt Márk evangéliumának a befejezése. Mindenek előtt hallgassuk meg mind a két olvasmányból a legfontosabb részeket. Apostolok cselekedetével kezdeném, Lukács evangélista a szerző. Mit mond Lukács evangélista a mennybe menetelről? Így kezdi, szenvedése, mármint itt Jézus szenvedésére gondol, szenvedése után sokféleképpen bebizonyította, hogy él. 40 napon át ismételten megjelent nekik, és beszélt az Isten országáról. Ez a 40-es szám, ez nagyon fontos lesz. Re tessenek emlékezni. Amikor egy alkalommal együtt étkezett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, amelyről, mint mondta, tőlem hallottatok. János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szent Lélekkel fogtok megkeresztelkedni. Utal a pünkösdre. Az egybegyűltek erre megkérdezték, Uram, most fogod helyreállítani Izrael országát? Az apostolok részéről némi értetlenség jelentkezik ebben a félmondatban. Ő azt felelte, nem a ti dolgotok, hogy ismerjétek az időpontokat és az alkalmakat. Ezeket az Atya szabta meg a saját tetszése szerint. De amikor leszárátok a Szent Lélek, erőt ölt el benneteket, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában, Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig. Miután ezeket elmondta, a szemük láttára fölemelkedett, és egy felhő elfedte úgy, hogy többé már nem láthatták. Miközben feszülten figyelték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi állt meg mellettük, fehér ruhába öltözve, és megszólította őket. Galileai férfiak, miért álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek az égbe emelkedett, úgy jön el ismét, ahogyan most szemetek láttára a mennybe ment. Így hangzott az apostolok cselekedeteinek a tanúságtétele, és akkor most hallgassuk meg, mit mond erről Márk evangéliuma. Márk evangéliumának a vége, amit a teológián kispapként, meg most már kispapoknak úgy szoktunk tanítani, hogy Kánoni Márk záradék, ez a szigorú, becsületes neve. Ez a néhány sor zárja le az evangéliumot, nagyon sajátos, mert az evangélista úgy gondolta, hogy minél több mindent szeretne közölni Jézus földi küldetésének a végéről, ezért az általa ismert hagyományokat, az evangéliumoknak az általa ismert anyagát összeválogatta, és szépen tömören elrendezte az evangélium a végére, és egy ilyen nagyon szép, tömör összefoglalás sikerült belőle, hogy végül is mi történt abban a 40 napban, ami Jézus feltámadása, illetve mennybe menetele között történt, nagyon szépen kiemelve, rendkívül tömören azt, hogy mi volt az a fő tanítás, amit Jézus mindenképpen meg akarta az apostolokkal értetni, részben ebben a 40 napban, részben pedig magával a mennybe menetelével. Így hangzott ez a rész, mindegyikünk emlékszik rá a tegnapi napról. Abban az időben Jézus megjelent a 11-nek, és így szólt hozzájuk. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni. A nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. ráteszik kezüket a betegekre, és azok meggyógyulnak. Az Úr Jézus, miután ezeket elmondta nekik, felvétetett a mennybe, helyet foglalt az Isten jobbján, ők pedig elmentek, és mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr együtt munkálkodott velük, és az ige hirdetést megerősítette a jelek által, amelyek kísérték őket. Így hangzott Márk evangéliuma a tegnapi napon. A következőkbe megnézzük, hogy ennek a két nagyon fontos és rendkívül szép, mély szentírási résznek mi a tanítása, mi az, ami belőle ránk vonatkozik. Előtte viszont hallgassunk egy kis zenét. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Racsa Baltya vagyok, a Megértés hullámhosszán a Szent István Rádió hétfő esti interaktív műsorában. Mai estén ebben a szűk órában, illetve ami abból hátra maradt, én vagyok a kedves hallgatókkal, telefonszámunk a 36-os körzet 510-es 610-es telefonszám, ide lehet betelefonálni bármilyen kérdéssel, ami hétköznapi keresztény életet érint, vagy esetleg a szentírást, vagy azt a szentírási részt, amit éppen itten én próbálok mélyebben megosztani, vagy bármilyen véleményt, mindazt, ami a hitünkhöz Jézussal való kapcsolatunkhoz tartozik. Azért sok mindenkit, sok minden foglalkoztat, és egy kicsit tetszenek tudni való az az érzésem, hogy sokszor az emberek úgy nem is nagyon merik kimondani a legapróbb, legbanálisabb problémáikkal kapcsolatban sem a kérdéseket, mert hogy nehogy véletlenül valaki tudatlannak tartsa őket, pedig ez nem így van, mert nyilván egy egyszerű átlag katolikus templomba járó ember nem végzett teológiát. Tehát nem lehet olyan mélységű tudása a szentségekkel, a szertartások értelmével, szentírással kapcsolatban, mint a lelkipásztorának, vagy a közösség hitoktatóinak, akik már mélyebb teológiával találkoztak. Én úgy gondoltam, amióta közreműködök a hétfő esti műsoroknál, hogy én a magam területének megfelelően a szentírásban való elmélyedést próbálnám egy kicsit segíteni, valamit érzékeltetni abból a hallatlan mélységből és gazdagságból, amit Isten igéje hát számunkra tartogat. Így a mai két szentírási rész is, apostolok cselekedete, Márk evangéliumának a vége, amelyeket tegnap hallhattunk a Szentmisén, ahol Jézusnak, a mi Urunknak a mennybe meneteléről beszélt, mind a két újszövetségi tanúságtétel, kicsit különböző módon, de a lényeget tekintve nagyon is egybecsengő módon. Akkor kezdenénk Lukáccsal, aki az apostolok cselekedeteinek a szerzője is, és ők elmondja azt, hogy fölhívja mindenek előtt az apostoloknak a figyelmét arra, hogy azért jó, hogyha visszaemlékeznek mindarra, ami történt köztük és Jézus között, mert végső soron, amit ők megtapasztaltak, az a döntő, mert mi alapján tudnának tanúságot tenni, ha nem az alapján, ami őket személyesen az Úrhoz kötötte, amit személyesen átéltek vele. És itt említi, hogy feltámadását követően, 40 napon keresztül számos alkalommal megjelent nekik, együtt tettek és ittak, sok mindenre tanította őket, úgy próbálja irányítani az apostoloknak, illetve a hallgatóságnak a figyelmét. Ugye 40 nap. Ez a 40 nap, amit a mi liturgiánk is tart, feltámadás követően 40 nappal ünnepeljük Urunk mennybe menetelének az ünnepét, ez egy biblikus szám, ez egy mélyebb értelmű szám. Gondolhatunk például a kivonulásnak, Egyiptomból való kivonulásnak a 40 évére, vagy hogyha az Úrra gondolunk, 40 nap, amit Jézus a küldetése megkezdése előtt a pusztában töltött. Itt is a 40-es szám arra utalhat, hogy ami a mennybe menetel után fog következni, az valami új, valami eddig még nem látott, előzmény nélküli, valami olyan kinyilatkoztatás, ami Isten terve, de bizonyos értelemben túl sok előjelét nem tapasztalhatták meg a tanítványok, nyilván itt a pünkösdre lehet gondolni, azután, ha magára a megtestesülésre gondolunk, akkor a mennybe menetelnél, ugye Jézus az isteni természete mellett felvette a Szent Háromság életközösségbe a maga emberi természetét. Tehát valami olyan mélyebb kinyilatkoztatás, ami még azaddig olyan formán nem történt. 40-es szám. Istentől jövő kinyilatkoztatásnak, a vele való találkozásnak a száma. És akkor ott az evangélium, ahol egy kicsit részletezi az evangélista, hogy végül is ez a tanítás, ez miről is szólt. És azt mondja, hogy mindenek előtt arra próbálta irányítani Jézus az apostolokat, hogy egy kiterjedt átfogó missziót végezzenek, menjetek el az egész világra, ez az akkor ismert világ egészére vonatkozott. Sőt, hogyha nagyon teológus módon akarunk gondolkodni, akkor ez magába foglalhatta az egész teremtett mindenséget. kicsit gondolva az Ószövetségnek a meghatározására az emberről, hogy azt mondja az emberről az első teremtés történet, az ember Isten képe is hasonlatossága, akinek feladata a világban Istent képviselni. És egy kicsit az apostoloknak ez a kiterjedt missziója talán ezt a vonást is hordozhatta magával. Egy nagy misszió, egy nagy evangelizálás. És elmondja azt is, hogy mi ennek a célja. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. Hithez köti az üdvösséget. Tehát azt mondja, hogy aki hisz, az célba ér, üdvözül, aki nem hisz, nem ér célba, elkárhozik. És hogy ehhez hogyan teszi hozzá a megkeresztelkedést? Azt mondja, először a hit, és utána a keresség. Gondolhatunk itt a Máté evangéliumára is, ahol Jézus mielőtt mennybe menne, ott még ad egy nagy utolsó instrukciót szintén az apostoloknak, hogy is mondja, tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Menjetek el az egész világra, tegyetek tanítványommá minden népet. Hogy először tanítvánnyá tenni őket, hitre juttatni őket, és csak utána a keresség. Mert a hit az, amire fel lehet venni a kerességet, az élő hit. Az élő kapcsolat a mi Urunkkal. Az ősegyháznak a gyakorlata, hogy hit nélkül nincsen keresség. Megvallott, felvállalt hit nélkül nincs keresség, és nyilván ez azt is jelenti, hogy megvallott, felvállalt hit nélkül nincsen üdvösség. Itt azért érdemes egy fél pillanatra megállni, mert a mi gyakorlatunk, amit alkalmazunk a közösségeinkbe, az ettől egy picit eltérő. Mi általában gyerekeket keresztelünk. Akiket megkeresztelünk, azokat mindig másnak a hitére való tekintettel keresztelünk meg. Nyilván ez természetesen magától értetődő, hisz egy néhány hetes, hónapos, fél éves, egy-két éves gyerek nem fogja tudni úgy felvállalni a hitet, mint egy meglett felnőtt ember, aki tudja, hogy mit vállal a kerességgel. Megkeresztelünk gyerekeket, szülőknek, alkalmanként a keresztszülőknek a hitére való tekintettel bízva abban, hogy ezek a személyek képesek, megvannak az eszközeik, a kegyelmi hátterük ahhoz, hogy az élő hitüket tovább tudják adni, mondjuk elméletileg. Ez a gyakorlat. Viszont hát lehet látni az eredményét is, hogy hát ez nem minden esetben működik, mert itt nagyon nagy szerepe lenne tényleg annak, hogy akinek a hitére megkereszteljük, hát tényleg élő hite legyen, és tényleg azt a hitet képes is legyen átadni, és hogy az hiteles legyen az a hit. Az ősegyház gyakorlata az ellentétes volt. Felnőtt embereket kereszteltek, akik pogánságból érkeztek sokszor, vagy teljesen más, jobbára teljesen más erkölcsi felfogást vallottak. Ott a megtérés, az Úr személyének az elfogadása, és az ő kegyelmének az elfogadása, az magával hozta az életformának, a felfogásnak, az erkölcsi felfogásnak a megváltozását. Ott egyértelmű volt, hogy tudatában van az illető annak, hogy a régi életével szakítani akar, és a keresztény közösséghez, Krisztushoz szeretne tartozni, tanítvány akar lenni. Tanítvánnyá válni, és utána megkeresztelkedni. Hát egy kicsit ezt a fajta gyakorlatot is, ami az ősegyháznak a gyakorlata volt, itt behozza Jézus ebben a fajta utolsó nagy instrukcióban, amivel azért tanít minket, most független attól, hogy mi másképpen keresztelünk, de a hangsúlyt azt nagyon jól oda teszi, hogy végül is, ami a döntő, amire oda kéne figyelnünk, most akár milyen életkorú személyt keresztelünk, hogy nagyon komolyan kell arra törekedni, hogy még akkor is, ha valakit pár hetes, pár hónapos korában kereszteltek, hogy előbb-utóbb tanítvány legyen. És hogy sok mindenkinek, szülőnek, nagyszülőnek, családtagoknak, meg keresztszülőnek, meg iskolának, ha egyházi iskolába jár, mindent el kell követnie, vagy kellene annak érdekében, hogy tanítvány legyen. Tehát ne csak egyszerűen végigmenjen a szentségeknek a létráján, hogy majd első áldozó lesz, meg majd gyónhat, meg majd utána bérmálkozik, meg majd egyházi házasság, papszentelés, stb., hogyha valaki éppen megkapja a papi hivatást, hanem valójában ő először tanítvány, és ahogy érik lelkileg, úgy él majd a szentségekkel, hogy valahol ezt elérni. És ott már most egy kicsit csapongok, ott már igazából, ha valaki tanítvány, és valaki tudatosan fölvállalja azt, hogy Jézushoz tartozik, és hogy hajlandó fejlődni a hitében, ott igazából már részletkérdés az, hogy mikor történik meg egy keresztelő, mikor történik meg egy első áldozás, mikor lesz megbérmálva. Részletkérdés. Mert nyilván akkor, amikor éretté válik. És nincs mellette az, hogy majd ott hagyja a közösséget, hogyha esetleg éppen nem 14 éves korában lesz megbírmálva. Nem, hát aki azért próbálja még akár fiatal fejjel is rátenni az életét, az nem fogja ott hagyni a közösséget. Annak a bírmálás például jó lesz 16 évesen is, ha komolyan veszi. Akkor, amikor éretté válik, vagy felkészülté válik. Hát fontos szempont szerintem ez a mi gyakorlatunkban. Mindenek előtt az, hogy elsősorban azt figyelemmel kísérni, hogy valaki hogyan válik tanítványa, és abban segíteni. Nem egyszerűen csak, hát csúnya kifejezéssel a szamár létrát a szentségek vonatkozásában végigjáratni valakivel, hanem a belső fejlődésével, Istenhez, Jézushoz való kapcsolatával is foglalkozni. És utána tovább lépve az Úr elmondja, hogy végül is nem fognak egyedül maradni a tanítványok, jelek fogják őket kísérni, különböző, hát ilyen extrémnek tűnő dolgokat mond az Úr, ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, ha valami mérget isznak, nem árt nekik, gyógyítani tudnak, mégpedig hatásosan. És nyilván miért? Mert ő odátról segíteni fogja őket. És ezzel zárja az evangéliumot is, hogy miután ezeket elmondta nekik Jézus, fölvétetett a mennybe, helyet foglalt az Isten jobbján, elég tömören közli a tényt, hogy itt mi történik, rendkívül dogmatikus ez a mondat, ők pedig elmentek, mindenütt hirdették az evangéliumot, és az Úr, aki mekkor már a mennyben volt, de azért mégiscsak jelen volt közöttük, együtt munkálkodott velük, és az ige hirdetést megerősítette a jelek által, amelyek kísérték őket, hogy annak ellenére, hogy az Úr fölment a mennybe, mégis élő módon jelen volt az evangelizáló apostolok között, akik valóban tanítványok voltak, és az Úr jelekkel támogatta őket, megerősítette az ige hirdetésüket, hatékonnyá tette az ő ige hirdetésüket, és vele együtt a közösségüknek az életét. És hogy ez mi révén valósulhatott meg, azt majd a következőkben egy-két gondolattal megpróbálnám megvilágítani, addig viszont hallgassunk egy kis zenét.
Jöjj, Szentlélek, szállj le rám, az életem, a szűk ösvényen segítsd levetni régi ruhát. Jöjj szent lélek, gyere szállj le rá, reményt hozó fénysugár. Vezesd az életem, jöjj szent lélek, gyere szállj le rám, reményt hozó fénysugár. Vezesd az életem, a szűk ösvényen segítsd levetni régi ruhát. Jöjj szent lélek, gyere szállj le rám, reményt hozó fénysugár. Ó, vezesd az életem, a szűk ösvényen segíts levetni bűnös ruhát. Jöjj szent lélek,
dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót itt a Szent István Rádióban, megértés hullámhosszán, a Szent István Rádió hétfő esti interaktív műsorában. Rad Csaba atya vagyok. Mai hétfő estén, illetve az abból hátramaradó kis időben én leszek a kedves hallgatókkal, várom a kérdéseiket, hozzászólásaikat, bármilyen hitünket, a mindennapi keresztény életünket érintő kérdésekben, akár a Bibliát érintő kérdésekben, akár itt a tegnapi ünnep, Urunk mennybe menetelének az ünnepét érintő hát meglátások, vagy amit esetleg nem tetszettek érteni a szentírási részekből. Hát én a magam módján próbálok néhány fontos dolgot ezen az estén megosztani, amit tudok. Remélem, hogy hasznos lesz a maguk számára. Ott fejeztük be a zene előtt, hogy végül is fölmegy Jézus a mennybe, tanítványok hűségesen elkezdik a küldetésüket teljesíteni, és nincsenek egyedül, mert az a mennyben lévő Jézus valamilyen formában támogatja ezeket az apostolokat, és azt mondja, hogy megerősítette jelek által az ő ige hirdetésüket. És mire lehet gondolni? Hát mindenek előtt gondolhatunk a következő nagy ünnepnek a tartalmára, pünkösdre, ugye a Szentlélek eljövetelének az ünnepe, hogy végül is a Szentlélek nem csak Istennek a lelke, hanem ő Krisztusnak is a lelke. És hogy végül is az apostolok, akik mélyen hittek az Úrban, akiknek élő kapcsolatuk volt, megkapták a Szentlélek ajándékát, amiről konkrétan majd fog is beszélni a Szentírás, hogy pünköstkor megkapták ezt az ajándékot, ami kellett ahhoz, hogy itt már nem az ő képességeik, erejük volt az, ami döntő, hanem az, hogy az ő ige hirdetésük, szolgálatuk révén maga Krisztus volt az, aki jelen volt, és ugyanúgy ténykedett, mint amikor még abban a három évben a szószoros értelmében közvetlenül ott volt az apostolok között. Ez egy nagyon fontos szempont. A Szentlélek ott van a közösségben, nyilván nem feltétel nélkül, mert ahhoz, hogy ott legyen, ahhoz mély Isten kapcsolatnak kell lenni. Ott tanítványnak kell lenni. Ott hittel kell rendelkezni. Tehát nem véletlenül mondja azt, hogy aki nem hisz, az elkárhozik. Tehát nem azért kárhozik el, mert ez a büntetése, hogy nem hisz, és akkor majd elkárhozik, nem, hanem mert nincsen hite, ezért ő nem élhet mindazzal, amit a Szentlélektől lehet kapni. És nyilván annak a következménye az, hogy alkalmatlanná válik az üdvösségre. Tehát nem megbüntet azért, mert nincs hited, hanem nincs hitem, és ezért nincsenek eszközeim ahhoz, hogy elérjem az üdvösséget. Valahogy így kell ezt megérteni. Tehát a Szentlélek. Azután a másik, ami szerintem nagyon izgalmas, erről rengeteget lehetne beszélni, kicsit nehezen érthető is maga a kérdéskör, az Jézusnak az állapota. Fölment a mennybe, a maga testével, lelkével, maga emberi természetét is fölvitte, tehát nem csak az isteni természete kapcsolódott be a Szent Háromságnak az élet közösségébe, hanem az emberi természete is. Azt mondja, hogy helyet foglalt az Atya jobbján, más újszövetségi részek is ezt külön kiemelik, azaz megkapta a jutalmat, a világ mindenség feletti uralmat a küldetéséért, és ott van ugye a Szent Háromságnak a közösségében. Némi kis sántító analógiával úgy is lehetne mondani, hogy azzal, hogy Jézus felvitte az emberi természetünket a Szent Háromság közösségébe, azzal újra megnyitotta az Édenkertnek a kapuit az ember előtt. Hiszen az Édenkert a bibliai teremtés történetben az az Istennel való életközösségnek a helye volt. Hát csak gondoljunk arra, hogy milyen közvetlenül beszélt egymással Isten, Ádám, Éva, mint hogyha ténylegesen hát egymás közelében szinte egy légtérben éltek volna. Az a közvetlenség. Mert az Édenkert az egy életközösség volt, Isten és embernek az életközössége, és ebből lett az ember kizárva a bűnei miatt. Elvesztettük a kegyelmi életet, így tanuljuk hittamból. Isten életét bennünk. És ezt most Jézus visszaszerezte, és mindazok számára, akik hajlandóak hozzá kapcsolódni, szinte, hogy behúzza a többieket is ebbe az életközösségbe. Na most, ami számomra rendkívül izgalmas ebben, ez a test és lélek. Mert azért azt lehet látni, hogy amikor örök életről, feltámadásról gondolkodunk, akkor automatikusan mi mindig lélekről beszélünk. A szertartásaink is egyébként orientálnak minket, úgy ebbe az irányba tolnak. Ugye meghalt hívek lelkei Isten irgalmasságából békességben nyugodjanak. Lelkekről beszélünk mindig. Üdvözült lelkek, elkárhozott lelkek, tisztító helyen lévő lelkek. Ugye a lélekre tesszük a hangsúlyt. Egyébként nyilván megvan ennek is a maga mély teológiai igazsága, de érdemes ezzel azért csinyán bánni, mert a hitünk az nem csak a léleknek az üdvösségét vallja, hanem hogyan is imádkozzuk a hitvallásban? Ugye a test feltámadását. Tehát a testnek az üdvössége is ott van, hiszen mi test és lélek együtt vagyunk. Tehát a Biblia, visszautalok szintén a teremtés történetre, nem beszél külön a kettőről, amikor rólunk emberekről akar valamit mondani, hanem mi mindig test és lélek vagyunk. Az más kérdés, hogy a lélekre van sok minden kiélezve, egyszerűen azért, mert a szellemi lelkünk az, ami révén legjobban tudunk Istenhez kapcsolódni. És aminek a révén hasonlítunk rá, de ott a testünk is. Tehát Jézus is nem véletlen, ezt nagyon erősen próbálta azért ott érzékeltetni a feltámadás után a tanítványokkal, az asszonyokkal, hogy ő neki nem csak a lelke kelt életre, hanem ő neki a teste is, tehát testileg is feltámadott. Hát csak gondoljunk vissza, nem olyan régen olvastuk a vasárnapi evangéliumban, hogy megkéri az apostolokat, hogy hát adjanak neki valamit enni, mert hát azt akarja nekik bemutatni, hogy ő ugyanaz a valóságos ember, mint akit keresztre feszítettek. Csak már egy feltámadt állapotban, de ugyanúgy test és lélek. És ez nagyon fontos, ez a kettőség. Nagyon nehezen tudjuk elképzelni. Egyszerűen azért tudjuk nehezen elképzelni, mert a mi fogalmaink annak a megértésére, hogy az életünket követően milyen lesz egyáltalán az életünk, itt a földi életünk során elégtelenek. Ezért beszélünk lélekről, ezért van az, hogy az ember kimegy a temetőbe, tényleg olyan hihetetlen, hogy akik ott vannak, ők most majd mind föl fognak támadni, hogyan, milyen módon, kicsit olyan hitetlen módon szoktunk hozzáállni a dologhoz, mert egyszerűen emberek vagyunk itt a földi körülmények között, akik nagyon is földhöz ragadott módon gondolkodunk mindenről, és ugye például a lélekkel, a szent lélekkel kapcsolatban evégett időről időre elfelejtjük azt, hogy ez a szent lélek, ez nem csak az a szent lélek, amelyik a bérváláskor eljön, hanem ez konkrétan az a szent lélek, akiről mindjárt a Szentírásnak a második verse beszél, hogy a föld puszta volt és üres, és Isten lelke lebegett a vizek fölött, aki tényleg csak arra várt, hogy ezt az egész teremtett világ mindenséget, amiről gyönyörű felvételeket láthatunk, hát azért csak összehozta. Tehát a teremtő lélek. És hogy ez a teremtő lélek, amelyik egy egész világegyetemet összeütött, azért csak minket is újra tud alkotni, csak ezt olyan nehezen tudjuk elhinni. Talán ezek a korlátaink azok, amik nagyban akadályoznak, viszont a hitünk az azt mondja, hogy bizony itt a test és a lélek fel fog támadni. A Szentírás példákat is hoz rá, hogy Isten világába testtel is lehet ám jutni, mégpedig Jézus előtti példákat hoz, kettőt is, Hénokot, még az őstörténetből, meg Illést, akit egy tüzes szekér ragad el a mennybe. Ugye ők igaz emberek voltak, nem volt bűnük, tehát nem volt semmi akadálya annak, hogy ők ne jussanak be a mennyországba, Isten világába. Ugye nekünk Jézus teremtette meg ezt a lehetőséget, hogy bűneinktől megszabadulva oda juthassunk. Na most nyilván, hogy ez hogy fog megvalósulni, hogy mi fog ott velünk történni, nagyon-nagyon nehéz elképzelni. Azt kell talán róla tudni, és itt elnézést egy kicsit a kedves hallgatóktól, hogyha esetleg nagyon elvont leszek, hogy ezt valahogy úgy kell megérteni, hogy mi emberek, attól vagyunk emberek, hogy a mi szellemi lelkünk kötődik a testünkhöz. Tehát így a kettő együtt. Ugye láttunk olyan testvéreket, sokszor hozzátartozóinkat, akik eltávoztak. Hát ez mindig az az embernek ilyenkor az érzése, hogy ő már nem az. Az egyik lelkiatyám ő nagyon plasztikusan megfogalmazta, hogy azért nem kell vele foglalkozni már, miután azt mondja, átköltözött a mennyei atyához, mert ami itt marad, azt mondja, az olyan, mint amikor valaki levágja a körmét. Az a levágott köröm, az már nem ő. Tehát látjuk azt, hogy amikor a szellemi lélek eltávozik, akkor valami eltűnik a fizikai testből is, ami addig karaktert adott. És azt mondjuk, hogy ugyanakkor viszont a feltámadást követően ez az egység, ez okvetetlenül helyre kell álljon, mert a szellemi léleknek kell valami anyag, amihez kötődik, és ugye ez a mi esetünkben, ez a mi testünk. Jézus esetében ez úgy meg is nyilvánult, ugye az ő feltámadt test és annak a tulajdonsága, hogy tessenek rá gondolni, hogy nem kellett neki benyitnia a tanítványokhoz, mert ajtón keresztül, falon keresztül megjelent nekik. Gyorsan tudott helyet változtatni. Nem volt szüksége például táplálékra se, hát evett velük, de valójában nem volt neki mindenre szüksége. Tehát ő volt, de már egy sokkal magasabb szinten. Aminek nyilván az volt az oka, hogy Istennel is sokkal magasabb szintű egységbe került. A Szent Háromsággal. Ugye azt szoktuk mondani, hogy valaki annál jobban érti a teremtett világot, minél jobban ismeri Istent. És ez a feltámadt valóságunkra is igaz, hogy valaki minél jobban kötődik Istenhez, annál jobban, annál mélyebben kötődik a saját anyagi testéhez, ehhez a világegyetemhez, aminek a része vagyunk, ehhez a mindenséghez. Egy másabb kapcsolatba kerülünk azzal a mindenséggel, amiben most is élünk. Én, hogy csak egy kicsit bonyolítsam itt a helyzetet, előszedtem egy régi dogmatika könyvemet még Budapestről, amit a Fila Béla professzorunk állított össze. Nagyon szerettük a maga mély tudásával, lelkületével, szerénységével, hát ő maga megmondta a saját könyvéről, hogy teljesen olvashatatlan, de azért nem olvashatatlan, meg tanulhatatlan, hanem vannak benne nagyon mély meglátások. Mit mond erről a mi örök sorsunkról? Azt mondja, hogy az örök élet hite nem csak a lélek halhatatlanságát hirdeti, hanem annál végtelenül többet. Az ember és vele együtt a világ mindenség végső megdicsülését Istenben. A hittétel belső kapcsolatot tételez fel az anyag, a kozmosz és az ember teste között. Az emberen keresztül jut el az anyagi világ a végső állapotba. Azt már nem lehet megállapítani, hogy milyen típusú lesz a kapcsolat az anyag és az új ember között. Igen, mert ugye nem vagyunk még ott. Egyes teológusok lehetségesnek tartják, hogy a halál pillanatában az ember lelke egészen újszerű kapcsolatba lép az anyagi világ egészével, és így biztosítják a test és lélek lényegi egységét a halálban és azon túl az örök életben. És akkor mi ennek a lényege? Hát az, amiről Szent Pál apostol rengeteget beszél, hogy Krisztus hogyan hatja át a mindenséget, hogy lesz minden mindenben, hogy végül is mi is olyan értelemben megváltozunk, hogy Istenen, Krisztuson keresztül bizonyos értelemben ezt a jelenések könyve is olyan szépen megfogalmazza, teremtés könyve, és birtokba vehetjük az egész teremtett világot. Valamilyen formában. És nyilván mindenki annak a mértéke szerint amennyire tudott Istenhez közelíteni. Tehát, hogy valami jóval több, mint az, amit itt mi megtapasztalhatunk. Pár perc, ami még hátra maradt, én csak egy példával szeretném ezt megvilágítani, amit a híveim persze nagyon unnak, de egy nagyon hasznos példa, ahol a vakondokról szól a példázat, akik ott élnek a föld alatt, és hát vallásos vakondok, beszélgetnek az örök életről, hát hogy majd mi lesz a feltámadás után. És akkor leírják az ő örök életüket a járatokkal, amelyek soha nem omlanak be, meg nem ássa őket ki az ember, meg nem tűzik le a sörös üveget, ahol bőségesen van kukac, mindaz, ami nekik kell, és hát végül is hát a vakond kolóniának egy tragédia véget vet, és oda érkeznek a mennyországba, és mi lesz belőlük? Ember. Hát valahol mi is így vagyunk a mi mostani itteni életünkkel, meg az örök életünkkel, hogy az itteni fogalmaink szerint próbálunk valamit mondani róla, de hogy valójában mi lesz, az a Jóistennek a titka. Némi belátást enged nekünk, de akkor is mindig titok marad, egy nagyon szép titok, ami mindazokra vár, akik Istent szeretik. Én ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek nagyon szép estét, jó készületet pünkös ünnepére kérve az újjáteremtő szent lelket, akik zarándokok, nekik is sok lelki kincset, imádkozzanak a nemzetünkért, a családjaikért, kérjék számunkra Isten újjáteremtő lelkét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
És ragyogjál, bűnödből tisztuljál, Szentlélek erőd lesz, ébredj most fel. Eljött ő benned él, reményt ad, hogy ne félj, hidd el, hogy ő az Úr, indulj el, nézd ő az Úr. Ébredj fel! Én lelkem őt, dicsérje teremtőt, irgalma örökké lelkemben él. Dicsőség atyánknak, dicsőség Jézusnak, Szentlélek éltető, mindenség Istene áldott légy.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8 Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!